Kedves gyülekezet, a mai közös gondolkodásunknak a témája a vendégszeretet lesz. Mondhatjuk, hogy elég széles téma ez a Bibliában. Nem is célom az, hogy minden aspektusáról beszéljünk, hogy minden ige elhangozzon, hanem inkább egy olyan célom van, hogy kívülről befelé haladjunk a vendégszeretet, bibliai vendégszeretet megismerésében, illetve távolról egyre közelebb, vagy ha úgy tetszik, akkor a hidegtől az igazán meleg, vagy inkább a forró felé. Hát akkor így távolabbról kezdve, vagy kívülről haladva egy olyan két bibliai szereplőt hoznék, csak így vázlatosan, akiknek nagyon jól ismerjük a történetét. Ugye Ábrahám és Lót, szombat iskola során is volt mostanában szó róluk, és ugye itt azt a aspektusát kiemelve, hogy milyen vendégszerető emberek voltak. Ugye Ábrahámnál három vándor jött, idegenek, Lótnál két vándor jött, ők is számára idegenek voltak, és hogy egy példaértékű számnak kell, hogy legyen számunkra az, ahogy az idegenekkel bántak. Ugye mind a kettőnél azt írja a Biblia, hogy kimentek eléjük, meghajtották magukat, ugye ezzel tiszteletüket fejezték ki, és invitálták őket az otthonukba, étellel kínálták őket, és kiemelném, hogy ugye az sem mindegy, hogy milyen étellel kínálták őket, ugyanis például Ábrahámnál ott kiemeli az írás, hogy a hízott tulkot hozatta, illetve egyebeket, kenyeret adott nekik, de hogy gyakorlatilag azt adta, ami ugye a legértékesebb volt fizikális szinten számára, tehát a hízott tulkot általában ünnepi napokon vágták le, és jöttek az idegenek, és hát ő ezt adta nekik, ez is egy példaértékű lehet számunkra. Mint ahogy ez Lótnál, aki látta a jó példát Ábrahámtól is megtörtént, sőt ő egy olyan helyzetben volt, hogy még a testi épségüket is féltette a vándoroknak, hiszen egy olyan városban lakott, ahol olyan állapotok uralkodtak, ami ezt indokoltá is tette. Ugye zsidókhoz írt levélben Pál apostol meg is fogalmaz erre utalva egy igét, hogy a vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Tehát, hogy ez is egy olyan számunkra egy olyan üzenet, hogy nem tudták, hogy kik azok, teljesen idegenek voltak, és gyakorlatilag tudjuk, hogy Ábrahámnál nem csak hogy angyalok, hanem maga Jézus Krisztus is ott volt a három idegen vendég között. Hát talán csak itt egy pici kitekintést, hogy tegyek, hogy eszembe jutott erről. Ugye ez a fizikális vendégszeretetről beszélünk egyelőre még, és így eszembe jutott róla az erdélyi magyarok. Én az utóbbi időben, években, de mintha ez egyre sűrűsödne, szinte kisebb túlzásra mondva azt mondhatnám, hogy mindenhol erdélyi magyarokkal találkozom, egyre több tapasztalatom van velük, és hát jó, inkább, sokkal inkább jó, mint rossz tapasztalatok, és itt a vendégszeretettel kapcsolatban úgy érzem, hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni a külsőleges vendégszeretetet tekintve mindenképpen, hogy, hogy annyira bőségesen adakozóak, tehát most mondok egy példát, ha elmegy az ember egy erdélyi magyarhoz vendégségbe, ugye ha elmegyünk valahova vendégségbe, általában mi viszünk ajándékot. Nem várjuk, hogy ő adjon nekünk ajándékot, vendégül lát minket, és nem egyszer volt az a tapasztalatom, hogy ők, mint vendéglátók, a végén adtak egy üveg lekvárt, egy mézet, egy nem tudom én mit, és úgy valahogy még inkább régebbi tapasztalatom ez, de hogy akkor még ugye a Biblia Istenét nem is igazán ismertem, de mégis úgy valahogy erről a túlcsorduló, isteni túlcsorduló szeretetről kaptam ezáltal egy valamiféle benyomást, amikor így meghőkül az ember, hogy micsoda, hát most én jöttem vendégségbe, ugye nekem kellett ajándékot hozni, és akkor én kapok tőlük ajándékot. Tehát, hogy ez számomra egy jó példák ők, hogy megragadjuk ezt, hogy is lehet ezt akár csinálni. Illetve még egy dolog ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott, hogy egy könyvbe olvastam, nem is keresztény könyv volt, de mégis nagyon keresztény gondolat az, gondolom, hogy amikor távoli idegenek jönnek hozzánk, vagy olyanok, akik nem igazán ismerünk, nem kötődünk hozzájuk, sokszor a mai világban hajlamos az ember arra, hogy akkor aztán mindent beleadjon, tényleg mindent, hogy lássa is, hogy hát milyen bőségesek vagyunk meg, vagy jól élünk, vagy nem tudom, jót mondjon rólunk, ugye, és ez a könyv ezt fogalmazta meg, hogy ugyanakkor, ha a legkedvesebb, számunkra egyik legkedvesebb emberek jönnek hozzánk vendégségbe, például a szüleink, ezt a példát hozta ez a könyv, akkor meg sokszor a tegnapi maradék ételt szolgáljuk föl. Sokszor ilyenek vagyunk, és hát ezt azért is akartam elmondani, hogy így a indítékok, akár a saját indítékaink mögé lássunk, nézzünk be, hogy mi mozgat, és nyilván Ábrahámnál és Lótnál is a idegenekről olvastunk, hogy a legértékesebb ételt adták nekik, de ha velük megtesszük, akkor nem sokkal inkább meg kellene tennünk a családtagjainkkal, ha például szüleink jönnek hozzánk. És akkor egy kicsit elindulunk a úgymond a melegebb irányába. Jézus Krisztus, hogy mit mondott ugye a vendégszeretetnek a lényegéről. Ezzel kapcsolatban egy bizonyára mindannyiótok által jól ismert történetet szeretnék érinteni, hogy amikor Márta és Mária házánál vendégeskedett Jézus, ő ott ugye vendég volt, és Márta és Mária voltak a vendéglátók. És hát ugye próbáltak mindent megtenni, nyilván azért, hogy jól érezzék magukat a vendégek, köztük Jézus is, akit nagyon tiszteltek, szerettek, hallgatták a tanításait, és ugyanakkor itt megfogalmaz az írás egy olyan tanulságot számunkra, hogy mégis, amikor Márta ugye ott a konyhába sürgött, forgott, minél finomabb ételek készüljenek, és mégis Jézus azt mondta Mártának, hogy mégis látom, hogy te sokra viszed, sokra igyekszel, úgy fogalmazta meg Jézus pontosabban, sokra igyekszel Márta, de mégis a te testvéred Mária, aki ott ül és hallgatja az én beszédemet, az igazság beszédét, ő a jobbik részt választotta. Már nyilvánvalóan gondolhatjuk, hogy Jézus számára is fontos a tisztaság, a rend, meg is mutatja ezt, hogy ő is ugye összehajtogatta a leplet feltámadása után, meg nyilvánvalóan a maga a teremtés is minden jó volt és rendszerint ment végre, fontos számára. De hogy mégis egy ilyen világban élünk most, amilyenben élünk, ugye cseppet sem az örökkévaló világ, és hogy ezzel kapcsolatban bocsánat, most ez a gondolatfonal valahogy kicsúszott, de a lényeg, hogy Mária ugye a jobb rész választotta, ja igen, vissza is jött a gondolatomba, hogy ugye olvastam egy keresztény írónőnek a könyvében, hogy gyakorlatilag Jézust nem annyira az érdekelte, hogy most egy kicsit porosabb valamelyik sarok, vagy hogy a legfinomabb ételeket szolgálják föl. Ugye láthatjuk sokszor akár magunkat, mikor elmegyünk vendégségbe, hát azért benne van az ember, hogy finom étel legyen, stb. Jézusnak nem ez volt a fontos, hanem neki sokkal fontosabb volt az, hogy Isten dolgairól, az igazságról, az örök életről, az üdvösség felé vezető útról beszéljenek, és e felé vezesse az embereket. És ezért is intette meg Mártát, és Máriát pedig fölemelte ezzel, pedig látszólag, ha elolvassuk, azt mondhatnánk, hogy hát ő ott ül lustá, hallgatja Jézus, a másik meg ott főz, sürög, mindent belead, de nem. És hát most kicsit csavarva ezen a történeten, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mondjuk mi, ha mi vagyunk a vendéglátók, mi mit adunk a vendégeknek útravalóul, ugye, mint keresztény emberek. Tehát, hogy nyilván itt most ebbe a történetbe azért is mondom, hogy csavarunk rajta, mert Jézus adott, de nyilván Jézus úgymond nem tud fizikális szinten a vendégünk lenni, vagy inkább azt mondanám, hogy nagyon ritka az, hogy ritkán fordul elő, hogy mondjuk olyan emberhez megyünk vendégségbe, aki erről beszél, beszélgetni tudunk erről, tanítani tud minket Isten igazságára. Ez ugye ritka a mai világban, mert hát a testvérekhez elmenjünk, az nyilván egy másik dolog. De hogy igazából, ha mi vagyunk a vendéglátók, vagy ha mi megyünk vendégségbe, akkor is, hogy mit tudunk mi adni keresztényként. Milyen útravalót tudunk adni, milyen lelkiséget. És hát nem tudom, hogy vagytok vele, én sokszor gondolkozom, hogy megyünk vendégségbe, hogy mi az, ami, és úgy, akkor úgy semmi olyan nyilván nem jut az embernek eszébe, nem lehet ezt ilyen mesterkéten csinálni, hogy akkor majd előtte át gondolom, hogy ezt meg azt fogom mondani. És ott van nagyon helye az imádságnak, hogy akkor Istenem, majd te mutasd meg, hogy ott abban a helyzetben, hogy ez ne legyen mesterkét, de hogy legyen értelme igazából, igazi értelme ennek a találkozónak is, ne csak az, hogy együnk meg ígyunk. Ide kívánkozik még egy röviden egy történet, vagy inkább abból is csak egy kis részlet Elizeus próféta idejéből. A Királyok második könyve 6. fejezetében van egy történet, ahol nagyon röviden arról szól, ugye, hogy a szíriai csapatok betörnek Izraelbe, és akkor az Izrael királya mindig tudja, hogy hol törnek be, hát honnan tudja, hát onnan, hogy a próféta ugye elmondja neki. És hát a Szíria királya akkor azt mondja, hogy hát ki valami áruló van közöttünk, vagy hogy lehet ez, és akkor megmondják neki, hogy hát a Isten prófétája, ugye Elizeus az, aki megmondja a királynak, hogy hol törünk be, hát akkor menjetek, fogjátok előtt. Hát tudjátok, hogy Dótán városában van éppen Elizeus, ugye megtudták, hogy ott van, nyilván valami kémkedés útján, és hát összegyűlik ott egy sereg szíriai, egy kisebb városka körül, és hát több aspektusa van a történetek, de most csak erre szeretném kihegyezni, hogy történik, ami történik, imádkozik Elizeus az Istenhez, hogy Uram, azt mondja, vakíts meg a szemeiket. És hát ugye ez egyfajta lelki vakságot kért rájuk, és hát amikor odaértek hozzá, akkor azt mondta nekik, hogy hát nem jó hely, meg nem a jó ember, tehát hogy nem engem kerestek, majd én elviszlek titeket oda, akit ti kerestek. Ugye hát miért vakította meg, hogy vakította meg a szemeiket, nem tudni, de hát valahogy nem jöttek rá, hogy ő a próféta, akit keresnek, és akkor azt mondta nekik, gyertek, majd én megmutatom, hogy hol van. És akkor elviszi őket a Izraelnek a központjába, ugye Samáriába, ott a király, ott az izraeli seregnek a nagy része, és hát amikor Isten megnyitja a szemüket, akkor benn vannak gyakorlatilag a darásfészekbe az ő részükről, és hogy kérdezi a Izrael királya, hogy a prófétát, hogy atyám, fiam, mit csináljak ezekkel, vágjam-e őket? Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy hát ott az ellenség, el kell pusztítani. És ugye, hogy mit mond erre Elizeus, és ugye ez hogy függ össze ugye a vendégszeretettel, hogy azt mondja, hogy nem, ne vágjad őket, teríts nekik asztalt, etesd meg őket, itasd meg őket, aztán engedd haza az urukhoz. És hát ugye így is tesz a király, sőt azt írja itt a Szentírás, hogy lakomát rendez nekik, és hazaengedi őket, és bántatlanul, sértetlenül, és hogy ez is a vendégszeretetnek azért egy milyen magas foka gyakorlatilag már az ellenség szeretetéhez vezet el minket, ami nyilván csak Isten által lehetséges, mert szóval belegondolunk, ez irracionális a földi logikai gondolkodással. És hát még azt is megjegyzi egyébként itt a Szentírás, hogy ezután portyázó szíriai seregek többet nem törtek be Izrael területére. Tehát, hogy az idegenekre, akik Isten nem ismerték is, ilyen nagy hatással volt ennyire túláradó szeretet, vagy vendégszeretet, ha úgy tetszik. Aztán, hogy még inkább a forró felé haladva, szeretnék felolvasni egy igét, ez már az Új Szövetségből, a Tesszalonikai első levélből szeretnék felolvasni. A Tesszalonikai első levélből a 4. fejezet 9. versét. Első Tesszalonikai levél, 4. fejezet 9. verse, amely így hangzik. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Ugye, hogy egymást szeressétek. Itt még egy igét szeretnék hozni, mert ez is nagyon szorosan csatlakozik ehhez. Ugye ez Pál apostoltól olvastam az igét, és hogy Péter apostol mit mondott? 1 Péter 1.22. Péter gyakorlatilag ugyanezt mondja, csak más szavakkal, azt mondja, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre és testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Jézus Krisztus egyébként a János evangéliumában ugye ő is beszél erről. Egyébként itt ezeknél az igéknél a Philadelphia szó áll, a Philadelphia görög szó, ami testvéri szeretetet jelent. Tehát ez az atyafiúi szeretet, ez nem más, mint ugye a testvéri szeretet. De hogy ugye itt kire gondol Pál, hogy ugye azt is mondja az igébe, hogy Igen, hogy Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek, hogy Isten maga tanított meg arra, hogy mire is céloz. Hát ugye Jézus maga mondta ezt a tanítványoknak, ugye János evangéliuma, hogy azt mondja, új parancsolatot adok néktek, jól ismerjük ezt az igét, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És még a 35. versből, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mikor felületesen olvastam ezt a verset Jézustól, akkor hát úgy valamiért úgy nem, tehát nem feltétlen csak a testvéri szeretet jutott eszembe, hanem hát maga ez a felebaráti szeretet, amiről eddig is beszéltünk, de hogy mennyire itt a testvéri szeretetre gondol, hogyha belegondolunk, gyakorlatilag a első keresztény gyülekezet volt ugye a tanítványoknak, az apostoloknak, akkor még tanítványoknak a gyülekezete, és hogy azt mondja a 35. vers, hogy erről ismer meg mindenki, hogy az én tanítványai vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát egyértelművé teszi, amit Pál apostol utána visszaidéz gyakorlatilag, hogy maga Isten, maga Jézus Krisztus tanított meg titeket arra, hogy egymást szeressétek. Tehát, hogy itt a Biblia elég következetesen, és sok könyvében egész egyértelműen beszél erről, és nyilvánvalóan nem véletlen beszél olyan sokszor erről, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát, hogyha belegondolunk csak úgy logikai szinten, akkor hát a testvérek, hittestvérekként nem tudjuk igazán egymást szeretni, hát akkor hogyan fogunk tudni igazán szeretni olyan idegen embereket, akik egész másképp gondolkoznak, és egész más a fontossági sorrendjük, az értékrendszerük. Nyilvánvalóan ez teljesen logikátlan lenne a sorrendet felcserélni, ezért is hangsúlyozza ennyire a Biblia, hogy először egymást tanuljátok meg szeretni. Na, hogyha megnézzük, hogy ugye mikor mondta Jézus ezt a tanítványoknak, hogy milyen helyzetben mondta, hát ugye a tanítványok ott voltak vele, látták azokat a elképesztő isteni csodákat, Jézus szeretetétől voltak körbevéve, és ugye mégis egymással versengtek, ki a nagyobb, ki fog Jézus mellett legközelebb helyet foglalni, a legjobb pozíció, hát emberi, földi dolgokat követtek, és hát ezért mondta Jézus, hogy ne ezzel foglalkozzatok, mert ez pont az ellenkezője, mint az egymás iránti szeretet, ez a versengés, ez az egymásnak a lenyomása, ez pont a szeretetnek az ellentéte. Tanuljátok meg szeretni egymást, és ne csak tanuljátok meg, hanem hát én tanítottam meg azzal, ahogy hozzátok viszonyulok, mert így mondta ugye Jézus, hogy úgy, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek ugye egymást. Olyan érdekes egyébként, hogy János evangéliumában háromszor is kijelenti ezt Jézus. Most ahogy így foglalkoztam behatóbban ezzel a témával, én magam is meglepődtem, hogy János evangéliumában a 13. fejezetben is, amit olvastam, aztán a 15. fejezetben pedig kétszer is ugyanezt mondja, csak egy picit más szavakkal. Tehát ha Jézus ezt elmondta háromszor, akkor valószínű, hogy ez egy olyan dolog, ami fontos számunkra, tanítványok és hívő keresztények számára, és nem csak, hogy fontos, hanem kiemelkedően fontos. Ugye tudjuk, hogy Isten látja előre a kezdetet és a véget, tehát ő előre látja mindazokat a dolgokat, amik fognak történni az egyes gyülekezetekben, elképesztő dolog, de ugye a idők végezetéig, vagy inkább úgy mondanám, hogy e földi életnek a fennmaradásáig. És ő látta, hogy ezt nagyon is ki kell emelni gyakorlatilag ezt a témát. Később, ahogy megértették a tanítványok, hogy ez nem megy egyedül. Tehát, hogy most persze mondta Jézus, hogy szeressétek egymást, de hogy ez úgy önmagunkban nem. Tehát, hogy magunkban nem tudjuk szeretni még a testvéreinket sem. Igazából ez csak úgy lehetséges, hogy összekapcsolódunk Istennel, és kérjük és adjuk, hogy átformálja a megtört szívvel kell, hogy menjünk Istenhez, elismerve, hogy mi ezt nem tudjuk úgy megtenni, hogy az tisztán igazán jó legyen, ahogy az isteni elvárás elvárja minden kereszténytől, minden gyermekétől az Úr, és hogy ő legyen az, aki ezt a megtört szívet utána újjáépítse bennünk, és kimunkálja ezt a szeretetet. Hát ugye, mi kell ahhoz, hogy igazán szeretni tudjuk az atya fiunkat, vagy hittestvérünket, hittestvéreinket, akármi gonoszságot is követett el ellenünk, mert nyilván azokat mondja Jézus is, hogy nem az a nagy dolog, ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mert hát azokat könnyű szeretni, azokat a pogányok is tudják szeretni, hanem hát pont azokat, akik valami gonoszságot, vagy megbotránkoztatót, vagy valami olyasmit követtek el ellenetek, amit úgy érzitek, hogy nem tudtok megbocsátani nekik. És ez egy picit össze is kapcsolódik itt is az ellenség szeretetével, hogyha belegondolunk. Ugyanis, hát mi az az ellenség? Hát sokszor bizony lehet egy hittestvérünk is, akit úgy érezzük, hogy ellenség, mert nem tudjuk neki megbocsátani, vagy megsértett minket, ugye ilyennel is találkozhatunk sajnos, és találkozunk is itt-ott gyülekezetekben, hogy mondjuk valakit nagyon megsértettek, és ezért nem tudja megbocsátani ezt a dolgot. És akkor úgy érzi, hogy a másik az ellenség, még ha ezt ugye így nem is mondaná ki. És akkor hát, ha azt mondtam, hogy a meleg irányába megyünk folyamatosan, akkor hát azt gondolom, hogy már úgy kezdünk így a forró irányába megérkezni ezzel az ellenség szeretetével. És hogyha megnézzük például Júdás és Jézusnak a példáját, hogy nyilván a részletekben nem belemenve, de hogy megnézzük, hogy Júdás mit tett Jézussal. Ugye gyakorlatilag a kenyérszaporítás óta, amikor is ott az ő, tehát Júdásnak a kezdeményezésére ugye földi királlyá akarták tenni Jézust, aki ezt nyilvánvalóan nem fogadta el. Onnantól fogva gyakorlatilag ahol csak lehetett, Sátán által kezdeményezve az ő lelkében, keresztbe tett neki, ahol csak tudott, gondoljunk csak akár Simon házára, amikor ott Mária ugye megkente azzal a drága kenettel ugye Jézusnak a lábát, és akkor jött Júdás, hogy hát micsoda ez a pazarlás, hogy hát ez az a szegények részére lett volna segítségükre ugye fordítani, mennyire sátáni befolyás ez is, hogy éppen ő mondja, és éppen egy ilyen dolgot, mikor megláthatta volna, hogyha a lélekre hallgat, hogy olyan dolgot cselekedett az asszony, amit mond Jézus is, hogy az én temetésemre készülve tette. És sorolhatnánk még. És hogy Jézus ugye hogy viszonyult Júdáshoz mégis. Tehát mégis mindezen folyamatos gonoszkodások és hátulról jövős gonoszságai ellenére ugye a szeretetéről tett tanúbizonyságot és a megmentési szándékáról Júdás felé. Nyilván felmerül itt a kérdés, hogy hát, hogyha Jézus Krisztus ugye a példaképünk, hogy akkor nekünk vajon nem hasonlóan kellene tennünk közvetlen hittestvéreinkkel, akikkel ilyen nézeteltérésünk van, haragszunk rájuk, vagy megsértett minket. Ki a mi példaképünk, hogy kit követünk. Ki a mi legnagyobb példaképünk. Egyébként itt eszembe jut egy hasonlat, ami akár első hallásra már megbotránkoztatónak tűnik, de mégis jobban belegondolva, én azt gondolom, nem az, hogy én azt gondolom, hogy egy hittestvér az hát sokszor akár több is, vagy nagyobb is kellene, hogy legyen számunkra, mint mondjuk a vérszerinti testvérünk. És hogy ugye miért mondom én ezt? Hát azért, mert a vérszerinti testvérünk, ő vele nagyon szeretjük, mert a testvérünk, nyilván minden jóra való ember szereti nagyon a testvérét, testvéreit, de mégis könnyen lehetséges a mai világban nagyon sokszor előfordul, hogy semmi közös érték rendszerünk nincs, vagy inkább azt mondjam, egyáltalán nem ugyanaz a fő cél felé haladunk. Még a hittestvéreinkkel viszont nem ez van, hanem a hittestvérünkkel ugyanabba az irányba haladunk, ezért mondom én ezt, hogy még ha lehet, akkor még jobban kellene szeretnünk, mint a vérszerinti testvérünket. Persze mondhatnánk, hogy és mondhatjuk is, hogy ugye hát szerintünk ő nem abba az irányba halad, nyilván mindannyian követünk el hibákat, akár nagyon komoly hibákat is. Most gondoljunk bele például Dávid példájába, hogy mekkora hibát követett el. Hát ez akkora hallatlan hiba, hogy az embernek, ő is, amikor meghallotta a példatörténeten keresztül, amit Nátán próféta mondott neki, akkor kifakadt, hogy hát halál arra az emberre, ugye magáról beszélt, csak akkor még nem tudta, és mégis Dávid egy olyan ember előttünk, aki az egyik Istennek az egyik legnagyobb prófétája, egy király próféta. Tehát a Zsoltárok könyvét tudjuk jól, hogy a nagy részét ő szerezte az Isten lelkétől ikletve. Ki ne védkezhetne, mondhatjuk ezt is. És eszembe jut erről egy kedves tanítómnak a szavai, hogy úgy fogalmazta meg, hogy nem az van igazán bajban, aki a pofont kapja. Ugye hát azt gondolnánk, hogy pofont kapja, durr, hát az van bajban, hát megütötték, hát alig áll a lábán, meg hát amúgy is, de hogy nem az van igazán bajban, hanem az, aki a pofont adja. Ez egy nagyon érdekes gondolat, de hát hogy ez miért van ez, miért van ez, ugye? Mindnyájan érezzük. De hogy mégis, hogy azért, mert oké, aki pofon kapott ezen a földi életben, lehet, hogy akár még olyan sérülést is szerezhetett, ami ebbe a földi életbe esetleg ki se tud belőle gyógyulni, akár szélsőséges esetben, de az az ember, aki a pofont adja, az viszont egy olyan úton jár, ami tudjuk, hogy a széles út, és ismerjük Jézus szavét, hova visz a széles út. És hova visz a keskeny út, és melyik eljár ő? És akkor így a vége feléhez közeledve, hát gondoljuk át még egyszer visszatérve, hogy Jézus és Júdás példájára szeretnék még egyszer visszatérni. Hogy próbáljuk meg mérlegre tenni, hogy a két dolgot. Ugye, ahogy el is mondtam, de hát ismerjük az evangéliumokat, hogy Júdás miket tett Jézussal. Jézus csak jót tett vele, csak a szeretetéről, támogatásáról, tanításáról biztosította őt. Ő pedig gyakorlatilag folyamatosan gáncsolta, odáig eljutva, hogy tudjuk a végsőkig, hogy teljesen el is árulta őt. És hogy Milyen szomorú dolog ez, hogy Jézus még az utolsó pillanatban is menteni próbálta, bár nyilván ő az isteni szemeivel tudta, hogy már nem lesz menthető Júdás. Ugye a Gecsemáné kertben ugye azt mondta neki, hogy Júdás, barátom, csókkal árulod el az embernek fiát. És hát most belegondolunk, hogy ez valahol nagyon elképesztően szomorú dolog, hogy Júdás ekkor is visszafordulhatott volna, nem? Hát mondhatta volna, hogy rádöbbelhetett volna az egész bűnére, és megbocsátott volna Jézus, mert benne van az igében, hogy mindig megbocsát, csak egy megbocsáthatatlan bűn van az ember számára, egyetlen egy, mégpedig az a Szentlélek elleni bűn, amikor Júdást is a Isten lelke folyamatosan késztette a jóra, hogy engedjen az isteni jó befolyásnak, lássa meg Jézus, mit jött tanítani. Ő nem az evilági dolgok, az evilági hatalom, az evilági vagyon és a többit tanította, hanem valami egészen mást. De ő nem engedett ennek is, és sorozatosan nem engedett ennek is, és ezen a ponton már annyira megkeményedett a szíve, hogy már maga Jézus Krisztus sem tudott rajta segíteni. De ahogy én miért is mondtam el ezt, csak hogy lássuk, hogy Júdás mit tett vele Jézusra, és Jézus hogyan viszonyult hozzá. És hogy ha megnézzük a mérleget, és akkor megnézzük a mérleg másik serpenyőjét, hogy a testvérünk, akire haragszunk, vagy aki megsértett minket, mondjuk az mit tett velünk. Konkrétan megnézzük mondjuk a saját életünkben ezeket az eseményeket, akkor hát úgy nem is tudnám megmutatni, hogy melyik a súlyosabb, mert a jobb kezem már valahol le lenne a föld mélyének a közepén, ha összehasonlítjuk azzal, hogy Júdás mit tett Jézussal. És akkor, hogy így a végére érve a közös gondolkodásunknak, megfogalmazzuk mégis a fő üzenetét ennek az ige hirdetésnek, gondolatmenetnek, amit hazavihetünk, mert ugye sok mindenről beszéltünk, elindultunk a külsőleges vendégszeretettől, ami fontos, de hogy haladtunk szépen a lelki részére a vendégszeretetnek, arra, hogy ugye milyen, és akkor ez az egyik fő gondolat, hogy mi, mint keresztény emberek, számunkra, hogy mi az igazi vendégszeretet. És hát nem másnak kell lenni, mint az, hogy milyen útravalót tudunk adni, akár vendéglátóként, akár vendégként is felkiáltó jellel a másik embernek, aki sokszor az életünkből ugye nem ismeri, vagy nem ismeri igazán az Isten országát, nem azon az úton halad, hogy ez legyen az igazán fontos, nem az, hogy jót tegyünk, hogy jót beszélgessünk, meg jó megtárgyaljunk valamit, hanem hogy ezt kérjük az Istentől, hogy ezt adja meg nekünk, minden egyes alkalommal kérhetjük, ugye, hogy valami útravalót tudjunk adni, ami által ő is gazdagodik, de mi is gazdagodunk, mert ez az igazi boldogságnak a titka, hogy másoknak adjunk, hogy az Isten dolgait továbbadjuk, mert mi is ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Aztán a második két fő gondolatot fogalmaztam meg. A második fő gondolat, kit kell először szeretnünk, illetve megbocsátanunk neki. Ugye, ki az, akit először? Hát az idegennek, hogyha felületesen persze meg lehet bocsátani, meg kisebb dolgokat, de hogyan tudnánk egy idegennek megbocsátani, hogyha a testvérünket nem tanuljuk meg Jézus Krisztustól, az ő példája által, a Szentlélek segítségét hívva megbocsátani neki, és igazán szeretni. És hát ki a példaképünk erre? Nagyon jó tudjuk, hogy nem más, mint Jézus Krisztus hatalmas példakép erre. És hát kívánom mindannyiunknak, hogy forgassuk a szívünkben mind a vendégszeretetet, ezáltal a testvéreink iránti szeretetet is szorosabban véve, és hogy ebben egyre jobban tudjunk fejlődni, Isten egyre inkább fel tudjon minket használni arra, hogy az ő igéjét elvigyük az emberekhez, és nem esterkélten tegyük ezt, hanem úgy, ahogy abba a szituációba beleillik, tanuljuk meg Jézustól egymást szeretni. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk, szerető jó Istenünk, köszönjük neked, hogy tanítasz minket minden nap, hogy tőled vegyük el azt a szeretetet, amit máshol önmagunkban nem találhatunk meg. Köszönjük, hogy tanítod velünk a vendégszeretetet is, mind a külső formáját, és a belső lelki formáját is. És kérünk téged, hogy vezess el minket arra, mondhatjuk, hogy legmagasabb szintre, hogy az ellenségünket is tudjuk szeretni. Aki sokszor a hittársunk, hittestvérünk is lehet, aki úgy érezzük, hogy ellenségünk, mert annyira úgy érezzük, hogy megbántott minket, vagy olyat tett, ami elfogadhatatlan számunkra. Még azt mondjuk, hogy ez a legmagasabb szint, de mégis te nem fogadsz el ennél alacsonyabb szintet. Tudhatjuk, hiszen az írás megörökítette, hogy senki sem mehet be az örök életre, aki gyűlöli a fele barátját, hittestvérét, nem tud megbocsátani neki. Nem tud megbocsátani, akkor az olyan, mintha gyűlölné. De tudjuk azt, hogy emberileg nem is tudjuk ezt megtenni, de hogy te veled, Urunk, minden lehetséges, és egyedül te vagy hű és igaz, aki képesíteni tud rá, hogy megtegyük, megtisztítsuk teljesen a mi szívünket. És hát tudjuk, hogy, és mutasd is ezt meg nekünk, hogy olyan könnyen beszélünk az örök életről, az Isten országáról, a te országodról, de hogy ez egy mennyire elképesztően nagy ajándék, hogy hát ilyen ajándék, ilyen nincs is más. Tehát itt el se tudunk képzelni. Azt se tudjuk, hogy pontosan mit készítesz nekünk, de azt tudhatjuk, hogy olyan valamit, amit szem még nem látott, fül még nem hallott, még meg se gondolhatunk, olyan országot készítesz nekünk. Ehhez az itteni világhoz képest, ehhez a földi élethez képest, ami javarészt nyomorúság és fáradtság, de ehhez képest hol van az az ország, amit te készítesz nekünk? És mi az, ami túlságosan nagy dolog ahhoz, hogy megtegyük azt, hogy elérhessük ezt az örök életet, és hogy te veled lehessünk úgy, hogy nem kell, hogy elrejtsed orcádat előlünk, hogy az igazság hatalmas fényétől féltesz minket, hogy azonnal elhalnánk. De ott már ez nem lesz, hanem ott már egy az egybe látjuk a te ragyogó arcodat, atyánk, és hogy ez a gondolat legyen bennünk, segíts minket ezen a mai napon is, de minden egyes napon ez a világ végezetéig. Segíts, hogy kérjük ezt tőled minden nap. És tudhatjuk, hogy te neked a leghőbb vágyad, hogy ezt meg is add nekünk, mindnyájunknak, egyen-egyenként. Köszönjük neked ezt, hálás a mi szívünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.